Sziasztok, ez itt a Válaszutak, mi az egyetemisták vagyunk, és ma a halálról, illetve a gyászról fogunk beszélgetni. Én Máté vagyok, és itt van velem
Luca, Kinga
és Benedek.
Az elmúlt években hunyt-e el bármilyen közeli hozzátartozótok?
Én hála Istennek szerencsésnek mondhatom magamat, mert nem, és nem is kellett szembenéznem gyásszal az elmúlt időszakban. Viszont nyilván voltak olyan esetek, amikor esetleg tőlem távolabbi ismerőseimnek kellett megküzdeni ilyennel, vagy a közvetlen környezetemben valakinek, de ez teljesen más eset, mint hogyha nekem magamnak kellett volna.
Szerencsére én is egy jó pár éve veszítettem el utoljára közeli hozzátartozót. 7 évvel ezelőtt a nagypapámat, az egy időszakban több rokonom is halt meg, és akkor az nyilván egy tanulságos időszak volt ilyen szempontból, most abszolút azt érzem, hogy szerencsés vagyok.
Nekem amióta egyáltalán emlékszem rá, igazán közeli rokonom szerencsére nem hunyt el. Az egyetlen, aki ténylegesen megérintett, az egy nagyon kedves családi barát volt 3 évvel ezelőtt. Volt az, aki mindig tartott filmklubokat, meg imakört. A legokosabb ember volt valaha, akivel találkoztam, ami nyilván egy elég nagy szó, és az ő gyászmiséje, az ő tulajdonképpen temetése volt az első ilyen közeli élményem, és az nagyon megérintett, vagy az nagyon rosszul hatott rám, erre abszolút emlékszem. Az volt igazán nehéz benne, hogy annak a fogalmával szerintem a legnehezebb emberként megküzdeni, hogy mit jelent az, hogy soha. Tehát a soha, meg az örökké, most ha maradunk a földi életnél, és nem vallásilag közelítjük meg, akkor csak ilyen emberi fejjel szerintem az, hogy velém már soha nem fogok itt a földön találkozni, szerintem ez az, amit annyira a pszichénk nem tud jól befogadni.
Igen, ezek a végletek, ezek tényleg megfoghatatlanok és megközelíthetetlenek. Viszont szerintem pont ezért fogjuk fel ezt úgy, legalábbis a legtöbb hitben megjelenik ugye a túlvilág valamilyen formán. Szerintem az embernek szüksége van arra, hogy valahogy megkönnyítse saját magának azt a gondolatot, hogy valakivel fizikailag többet nem tud kapcsolatba lépni. Én például, ahogy Benedek, te is mondtad, hasonlóan hozzád, 7 vagy 8 éve néztem szembe azzal, hogy a nagypapámat elveszítettem, de a mai napig vannak olyan dolgok, amiben őt látom valami miatt. És ez pontosan erről szól, hogy hiába nem tudok már vele fizikailag kapcsolatot létesíteni, nem tudok beszélni hozzá, illetve tudok beszélni hozzá, de választ nem fogok kapni olyan módon. Mégis valamilyen kapcsolat fennmarad, és nem kell feladnom ezt az egészet.
Abszolút átéltem én is, és a mai napig futok bele a nagypapámra hasonlító emberekbe az utcán, vagy a villamoson, és egy pillanatra így átfut az agyamon, hogy mi van, hogyha csak elbújt és rejtőzködik, de miért a 4-es-6-oson tenni. Nagyon-nagyon nehéz ezzel szembesülni, és emlékszem arra a pillanatra, amikor 10 éves voltam, amikor a másik nagypapámat elvesztettem, és az volt az első igazi szembesülés azzal, hogy milyen is valakit, aki tényleg nagyon közel áll hozzám, akihez szoros viszony fűz, akivel gyakran találkozom, akit nagyon szeretek, milyen azt megélni, hogy őt többé soha nem láthatom. És emlékszem arra a pillanatra, hogy értem jöttek a szüleim az iskolába, néma csöndben gyakorlatilag, és én végig azt próbáltam őket meggyőzni arról, hogy engedjenek el egy barátomhoz játszani. És apukám vitt minket haza, és emlékszem a tekintetére, hogy így visszanézett rám a visszapillantó tükörből, hogy látom, hogy baj van, de nem tudom megérteni, hogy mi lehet a baj. Még attól függetlenül, hogy tudtam, hogy a nagypapám beteg, nagyon régóta beteg volt. Gyakorlatilag az egész életünkben, ezt nyilván akkor nem tudtuk, de az utolsó egy évben már mi is tisztában voltunk azzal, hogy nem jó az állapota, pláne az utolsó hetekben. De mégis van egy ilyen gyermeki ártatlanság abban, hogy annak ellenére, hogy látom rajta, hogy baj van, tudom, hogy lehetne baj, mégsem merül fel bennem az, hogy lehet baj tényleg. És addig a pillanatig, amíg ezt nem tapasztalja meg egy ember, már pedig ismerek olyan embert, akinek a mai napig 22-23 éves koráig nem halt meg soha a közeli hozzátartozója, azt nem lehet igazán jól megfogalmazni, vagy szavakba önteni.
Ilyen szempontból én is egy ilyen barátod vagyok, mert az a haláleset, amit meséltem meg, például pár éve a nagybátyám, akivel gyakorlatilag semmilyen kapcsolatom nem volt, mindkettőnél én azzal dolgoztam fel, azt próbáltam magamnak elmondani, vagy azt próbáltam magamban erősíteni, hogy igazából én nem is kötődtem annyira hozzá, és nem lerombolva az emlékeket, hanem inkább más volt a gyásznak az stádiuma az én életemben, mint minden normális, idézőben normális haláleset esetében, hogy az ember végigmegy azokon a fokozatokon. Én pont, hogy mindegyiktől függetlenül egy 6. stádiumban voltam végig, hogy próbáljunk meg azt elérni, hogy ne hasson ez annyira rám, mert bizonyos módon nem volt egy olyan szoros érzelmi kapcsolat semmelyikükkel sem, és ezért félek én igazából attól nagyon, hogy a két élő nagyszülőm, anyukámnak a szüleivel milyen lesz az, amikor valamelyikőjüket elveszít. segítem. Most nagypapám volt, amióta élek, először igazán rosszul, most nyáron, meg előtte, meg igazából azóta is, és itt gondolkoztam el ezen úgy igazán. Ezért volt valahol annyira nagy felszabadulás, amikor most nagyon jelentősen javult az állapota, és igazából olyan jól van, mint 4 éve utoljára. Tehát, hogy hiába 82 éves visszatért tényleg úgy az életbe, látszik is rajta, meg hallatszódik is azon, ahogyan visszatért az a stílusa, amit én annyira kedvelek, hogy azt érzem, hogy ez most még megint nagyon sokáig nem fog szerencsére eljönni, de azt is érzem ezzel egy időben, hogy aki ezt nem tanulja meg piciként, vagy akár kamaszként, vagy valamikor, annak tényleg iszonyatosan nehéz az első ilyen, ha mondjuk 30 éves korában jön el.
Máté, szerintem ezt nem lehet megtanulni, hogy hogyan kezeld azt, hogy valakit elvesztesz, mert minden emberrel más a kapcsolatod. Minden egyes veszteség mást fog belőled kiváltani, és nyilván nem szeretnék általánosítani, és nagyon távol áll tőlem az, hogy bármiféle értékítéletet mondjak ezzel kapcsolatosan, mert ez egy végtelenül érzékeny téma. De azt gondolom, hogy minden egyes haláleset, ami a környezetünkben történik, újra és újra ugyanoda tud minket visszadobni, és ugyanannyira le tudja vinni az embernek a lelki állapotát.
Ez teljesen igaz, én ezt tényleg csak arra értettem, hogy valamiféle megküzdési stratégia, vagy egyáltalán a halálnak a fogalma, hogyha egy fiatalabb, képlékenyebb korban bekerül az ember életébe, akkor lehet, hogy később akár ehhez vissza tud nyúlni. Ha az ember 15 éves korában, meg utána 25 éves korában is elveszít egy nagyon közeli hozzátartozót, akkor a másodiknál mégis vissza tud nyúlni valami korábbi érzelmi emlékhez, vagy akár ahhoz, hogy hogyan tudott legutóbb túl lenni ezen, és hogyha ez 25 évesen, 30 évesen jön először, akkor a felnőtt életnek minden tudatosságával, érzelmi érettségével kell a teljes ismeretlenbe hirtelen belemenni.
Én egyszerre egyetértek veled, Máté, de közben meg saját példámon tanulva azt tudom mondani, hogy nagyon vissza tud ez ütni. Szerintem nekem a legelső ilyen nagyon közeli halálélményem, ő nagypapám volt, és szerintem én olyan 13 éves körül lehettem. És én nem tudtam az ő halálát feldolgozni, és utána pár évre rá meghalt a dédpapám, és egyszerre jött föl az egész. És nem segített, hanem inkább rontott a helyzeten.
Szerintem az, hogy hogyan állunk a halálhoz, ez egyébként kulturális háttértől is nagyon-nagyon függ. Tehát az az érzés van bennem, hogy amikor kisebb koromban például vittek minket skanzenbe, meg ilyen helyekre, akkor elmondták, hogy falu, milyen tradíciók voltak a halál körül, ezt hogyan dolgozták fel az emberek. És Kinga, amit te is mondasz, hogy szükség van a feldolgozásra, még akkor is, hogyha mi a 21. század nagy borzasztóan rohanó társadalomban élünk, mert senki más nem fogja elvégezni ezt az érzelmi munkát, csak saját magunk.
Nagyon fontos dolog maradt ki a mi kultúránkból, a fizikai szembesülés a halállal, amikor a halottat felravatalozzák a saját házában, és oda megy az összes rokon, a falu népe is, mindenki lerúlja kegyeletét. Bennem nagyon sokáig bennem élt az a félelem, hogy milyen lesz egyszer, hogyha véletlenül találkozom egy halott emberrel. Mármint, hogy szembesülök az, hogy néz ki egy halott ember, mert nyilván filmekből van prekoncepcióm, meg el tudom képzelni, hogy milyen lehet ez, de mégis teljesen más az, amikor előtted van egy húsvér ember, aki néhány perccel ezelőtt még lélegzett, és most már nem.
Szerintetek az egy plusz segítség, hogyha ezzel fizikailag találkozol, vagy inkább traumatizálni tud mondjuk egy kamaszt, vagy akár a mikrosztályban bárkit, hogy látja a nagyszülőjét, dédszülőjét halott állapotban, a ravatalozóban?
Nagyon féltem ettől a dologtól, és olyan szempontból nyilván rossz ilyet mondani, jól jött ki a lépés, hogy nem egy hozzám tartozót láttam először, és ez miatt volt ugye nyilvánvalóan egy távolság bennem, de hogy azt éltem meg, hogy amennyire féltem tőle, annyira nem volt félelmetes, és hogy annyira helyén tudtam kezelni azt, hogy mi történt, és nyilván borzasztó volt, és nyilván rosszul érintett, és nyilván egy pár perc volt, mire összeszedtem magam, meg az első sokból felébredtem, de utána rámült valami nyugalom azzal kapcsolatban, hogy van ennek egy ilyen természetessége, még akkor is, hogyha a konkrét eset, amit én láttam, az nem egy természetes halál volt. Mégis volt benne egy ilyen vagy élet és halál közeli élményem, és nem tudom, azt érzem, hogy sokkal könnyebb lett volna feldolgozni, és lehet, hogy Kinga, neked is könnyebb lett volna feldolgozni a szeretteid elvesztését akkor, hogyha ezzel ténylegesen szembesülsz, hogy nem az van, hogy valaki mondja neked, hogy már többet nem találkozunk a papával, hanem látod a papát, csak már nem fog megszólalni, és már nem fog beszélni, és nem fog felkelni onnan.
Én el sem tudom képzelni azt, hogy engem mennyire traumatizálna az, hogyha valamelyik szerettemet látnom kellene halott állapotban, de mégis felravatolozva a temetés előtt. Biztos van, akinek segít az, amikor felravatolozzák egy közeli hozzátartozóját, de én valahogy azt érzem, hogy az én lelki világomnak ez nagyon-nagyon rosszat tenne. És erről kicsit az jut eszembe, tudom, hogy ez egy nagyon rossz párhuzam, de én például soha életemben nem láttam még halott embert. És a hugom barátja, aki az orvosin tanul, ő pedig ugye gyakorlatilag nap mint nap találkozik halottakkal, amiatt, hogy megtanulja, hogy hogyan tudja megvédeni az embereket a haláltól. És csak ő jut eszembe, meg neki a szaktársai, hogy eleinte mondta, hogy rengetegen nem bírták ezt az egészet, hogy láttak egy halott embert, és inkább kimentek az adott tanóráról, mert nem bírták elviselni ezt a látványt, ami annyira idegen az életünktől. Viszont egy idő után, most már harmadévesek, most már, amikor egy 2 hetes csecsemőt boncoltak, akkor sem ment ki senki. És szerintem ez a léleknek egy olyan szintű megedződése, mert valamiért én úgy érzem, lehet, hogy ez minden embernél teljesen más, de én úgy érzem, hogy számomra a halál nem egy természetes dolog. Még akkor is, hogyha ez az életünk vége, egy velejáró dolog.
De valahol jó az, hogy ők erre megedződnek, mert szükség van olyan emberekre, akik ezzel mernek és tudnak találkozni. Anyukám, amikor mentőzött, jó pár ember halt meg az ő kezei között olyan módon, hogy a felét, azt mondta, hogy körülbelül az élete során az a több 10 újraélesztésből a fele sikerült, és a fele nem. És erről nem úgy mesélt, mint amit mélyen elnyomott a lelkében, mert feldolgozni nem lehet, hanem pont úgy, hogy bármennyire is ilyen szempontból idegen, ahogy te mondod, de olyan szempontból meg nem, hogy ezt valakinek meg kell tennie. Ennek a lelkületében, ha valaki érzi magában azt, hogy ő ezt tudja kezelni, vagy ezt tudja magában olyan helyre rakni, nagyon tisztelem a mentősöket, nagyon tisztelem a tűzoltókat, rendőröket, orvosokat, leginkább amúgy ezért. Mert az is nyilván egy nagyon szép dolog, aki magát az életet tudja menteni, de az, aki a halálból mondjuk visszahozni embereket, tehát annak a lélek jelenlétében benne lenni, na az egy nagyon nagy plusz.
Szerintem nem csak az a baj, hogy emberi halállal nem szembesülünk, hanem úgy unblock nem szembesülünk a halállal. Most nekem az jutott eszembe, hogy én körülbelül egy hónapja részt vettem az életem első disznóvágásán, és ez most nagyon szürreális példa lesz, de én ott értettem meg azt, hogy én nem szembesülök a halállal a saját szeretteim elvesztésén kívül. Én szerintem életemben először 13 éves koromban szembesültem vele. És nem tudom, hogy ez jobb mód-e, hogy mint most a disznóvágáson is láttam, hogy 5 éves kisgyerekek szaladgálnak, és nézik végig. De hogy én tényleg az volt bennem, hogy ez mennyire nehéz az, hogy én tényleg 13 évesen szembesültem vele először, és most meg állathalálával, meg 20 évesen először, és engem az is megviselt. És ez a nehéz, hogy szerintem nehéz eldönteni azt, hogy egy gyereket szembesítesse például a halállal ilyen formában.
Szerintem a halálban az a legnehezebb, hogy az ember mindig az okokat keresi. Nekem valahányszor valaki eltűnt az életemből, legyen szó arról, hogy meghalt, vagy bármilyen más módon eltűnt az életemből. Az első dolog, ami megfogalmazódott bennem, az az, hogy miért. És addig, ameddig nem tudtam rá egy olyan választ kapni, amiről tényleg elhittem, hogy igen, ennek ez volt az oka, addig nem tudtam feldolgozni azt az adott esetet.
És ha nincs oka?
Nem tudom elfogadni azt, hogy valaminek nincs oka, mert én nem hiszek a véletlenekben.
Nem így értem, hogy nincs oka, hanem hogy az az oka, hogy már idős volt, és azért elhunyt is.
Igen, pont ez az, hogy szerintem az is egy ok, tehát hogy ha az én nagypapám is már beteg volt, mielőtt meghalt, már 10 évvel azelőtt is. Minden egyes évben elmondták, hogy a következő karácsony már nem fogja megélni, stb. De 12 évet élt még úgy, hogy rákos volt, és igazából ahhoz képest nagyon jól el volt, hogy az állapota mennyire rossz volt. És szerintem ez egy olyan folyamat, ami során szép lassan felkészülsz arra, hogy az adott illetőt biztosan el fogod veszíteni. De teljesen más az, amikor valaki váratlanul, hirtelen és ok nélkül hal meg, vagy veszíted el.
Ennek a két példája még a mi korosztályunkban is megvan. Nem tudom, hogy hallott a karolás, simán lehet, hogy igen, mert egy viszonylag szociális, meg sok közegben mozgó cserkész srác hunyt el nemrég, aki az egyik színházi darabnak is a főszereplője volt, ami szintén keresztény berkekben ismert, és neki 3 nap alatt folyt le a semmiből ez a betegsége, mert nyilván kiderült utólag, hogy micsoda. A barátnőm a családjával volt egy szent misén, ahol érte imádkoztak, és a mise alatt hunyt el a srác, és a végén bemondta az atya, rossz hírei vannak. Egy ilyen esetnek a feldolgozása szerintem is teljesen más eszközöket igényel, mint egy olyan halál esetében, amit te is most mondtál, Luca, hogy ahol van egy fokozatosság benne, meg ahol lehet erre számítani. Ahol minden egyes plusz évnek örülsz. Tehát még akár egy, ennek a fordítottját is meg lehet benne élni, hogy jaj, de újabb karácsonynál ott vagyunk, és 5 éve mondta először anyukám, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó karácsony, és akkor eszembe jut, hogy még mindig nem, és hogy ez milyen jó. Hogy ebben lehet látni ezt a szépséget is.
Én egy nagyon hasonló esetet éltem meg másfél éve egy nagyon közeli hozzátartozommal, és azt gondolom, hogy ebben is van vigasz. Nekem nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy összesen 3 nap volt, és ő benne valószínűleg 3 nap se volt, hanem az a fél perc, ami alatt lezajlott az a tragikus történés, ami után végül is csak hát életben tartották a szerettemet. És azért szerintem ez egy nagyon nagy pozitív erőt tud adni az itt maradottaknak, hogy igazából ő nem szenvedett. És azt gondolom, hogy azzal, hogy 3 nap alatt megy el valaki, azzal segíteni tud a hozzátartozóinak feldolgozni.
Itt több olyan módszert mondtatok, vagy helyzetet, ami tényleg segíti ezt a feldolgozást. Szerintetek másokat hogyan tudunk támogatni a gyászukban? Mi az, ami ilyenkor igenis segítő szó lehet? Sokszor együtt egymást segítik az emberek. Nem egy konkrét embernek mondjuk meg a tutit kívül, hogy ő mitől lesz jobban, hanem vele együtt dolgozzuk fel. Vele beszélgetünk erről, és mivel egy dolgot ugye nem lehet csinálni ebben a helyzetben, visszahozni ezt az embert. Tehát ez nem egy probléma, amire keressük a megoldást, és valaki megtalálja. Lehet nem az az ember, akinek a problémája, hanem valakitől tanácsot kap. Itt tanácsot nem lehet adni. Itt vele lenni lehet. És erre szerintem ez egy tökéletes példa.
Én is ebben hiszek, amit te mondasz, Máté, hogy amikor valakinek a halálesetéről hallok, akkor szerintem kevés olyan dolog van, ami szerintem rosszabbul tud érinteni, mint hogyha valaki azt mondja, hogy sajnálom. Azt sajnálod, hogy reggel lekésed a buszt, vagy hogy nem találtad meg a kedvenc pólódat. Nem az, hogy valaki meghalt. És szerintem az egyetlen dolog, amit erre tudunk reagálni, amit belénk neveltek, hogy azt mondod, hogy őszinte részvétem. De már ez is olyan, hogy elgondolkodsz, hogy tényleg őszinte? Most hallottad először, igazából fogalmat sincs, hogy a másik mit érez. El se tudod képzelni az ő fájdalmát. És pont ezért szerintem az egyetlen dolog, amit ténylegesen tehetünk, az, hogy egyszerűen ha az illetővel olyan kapcsolatban vagyunk, akkor megöleljük, vagy valahogy megérintjük, és csak mondjuk neki azt, hogy ha bármiben tudunk segíteni, akkor számíthat ránk. Szerintem ez az egyetlen dolog, amit tehetünk egy olyan esetben, amikor valakinek a közeli hozzátartozója, vagy bárki meghal.
A lelki vezetőmnek van egy nagyon jó Jolly Joker mondat, amit igyekszem minél több helyzetben használni, az, hogy mire van szükséged? Ez a kérdés. Semmi más. Ez egy nagyon mentálhigiénés kérdésnek hangzik, vagy hát az is, a gyásznál is, egy halálesetnél is az a kérdés, amit te mondtál, Luca, az gyakorlatilag ugyanez, hogy ha bármire szükséged van, számíthatsz rám. És hogy ezt megkérdezni, hogy mi az, amiben tudok neked segíteni. És ha azt mondja, hogy semmi, akkor az a legjobb, amit tehetek, hogy ezt a vágyát elégítem ki, tehát hogy nem segítek semmivel, mert nem tudok. És hogy már azzal tettem valamit, hogy pontosan azt csinálom, ami neki a legjobb, még akkor is, hogyha ez a semmi.
Ezt akartam én is mondani, hogy itt nagyon-nagyon fontos az, hogy egyszerűen csak mellette lenni, és a legszürreálisabb kéréseit is megpróbálni teljesíteni. Nekem pont ezen a temetésen, amin voltam egy másfél éve, ott az elhunynak a lánya mondta azt, hogy Kinga, csak hozz nekem egy pogácsát. És annyira érdekes volt az, hogy neki tényleg abban a helyzetben nem az kellett, hogy én 800 ezredjére is megöleljem, mert abból kapott eleget. Nem az kellett, hogy én azt mondjam, hogy őszinte részvétem, mert az egy pontosan tudja, kettő pontosan tudja, hogy sokkal több ez, mint az én őszinte részvétem, hanem szimplán és egyszerűen neki ott abban a helyzetben egy pogácsára volt szüksége. És azóta is a legszürreálisabb kérését is próbáljuk helyén kezelni, és próbáljuk segíteni, mert tudjuk, hogy ezek a pici dolgok azok, amik majd tovább viszik ebben.
Mit gondoltok ti arról a mondásról, ez nagyon sok ilyen dolog kapcsán szóba kerül, hogy ne a halottakat sírassátok, hanem az élőket. Annak nehéz, akinek elhunyt valakie, és annak már nem, aki meghalt. Én nagyon értem, vagy én nagyon egyet tudok érteni ezzel a mondattal, pont te is ezt mondtad, King, hogy itt is az a szempont, hogy segíteni az itt maradottaknak azzal a gondolattal, hogy ő nem szenvedett. És hogy szerintem itt igenis ez egy fontos szempont. Az elhunyt van a középpontban, természetesen egy temetésen, meg ennek kapcsán. Mi vagyunk azok, akik maradunk, és az, hogy mi hogyan tudjuk ezt feldolgozni, valahol meg ez egy picit fontosabb.
Ha belegondoltok, tulajdonképpen a temetés, meg a halotti tor, az ugye mind-mind az itt maradottaknak szól. Az egyfajta lehetőség arra, hogy közösen mondjunk búcsút valakinek. Ezek szerintem mind olyan események, amik arra vannak, hogy közösen megéljük a gyászt, és közösen segítsük egymást abban, hogy mennyire nehéz most itt lenni. Amikor meghalt a nagypapám, és lezajlott a temetése, amikor jött a halotti tor, akkor ugye egész családunk összegyűlt, nagypapámnak még egyetemi évfolyamtársai is eljöttek, stb. És mindenki lerótta a kegyeletét, mondott pár szót, aztán közösen volt egy ebéd, és utána végül, amikor már csak mi maradtunk ott a testvéreimmel, meg az unokatestvéreimmel, meg a másunokatestvéreimmel, akkor eltelt néhány óra, és az egész tornak az volt a vége, hogy egy hatalmas nagy bulit csaptunk. Tehát nagypapám halotti torának a vége az azért lett nagyon emlékezetes mindannyiunk számára, a szűk családunknak, mert annyira jól éreztük magunkat, és annyira ott voltunk egymásnak, hogy a végén táncoltunk, énekeltünk, és ott voltunk éjjel kettőig. És nem egy szomorú emlékként maradt meg bennem ez az egész, hanem egy nagyon-nagyon vidám emlékként maradt meg bennem.
Szerintem is ez nagyon fontos, hogy hogyan emlékezünk meg az elhunytjainkról, mert nekem ez a hozzátartozom, aki másfél éve hunyt elő, ő neki a temetése az még mint temetés lett meghirdetve, és utána a gyászmise, az nem gyászmise volt, hanem egy háladó szent mise volt. És már csak az, hogy hálát adunk azért, hogy volt, és nem az, hogy elgyászoljuk. Ez szerintem bennünk annyira más nyomot hagyott. És az, hogy a férje kikötötte és kérte, hogy ne feketében jelenjen meg a család. És mindenki más feketében volt körülöttünk, mert nekik hozzájuk nem jutott el a hír, és a család meg a legtarkább színekben pompázott, és annyira jó volt látni azt, hogy nem sírni jöttünk oda, mert az már megvolt a temetésen, hanem tényleg azért, mert igaz, hogy csak 39 év, de az a 39 év az olyan 39 év volt, amiért megéri hálát adni. Ez nekünk nagyon-nagyon sokat jelentett.
Egy pár éve egy nagyon közeli ismerősömnek az apukája halt meg, ami mindenkit váratlanul ért, mindenki sokban volt utána, én nekem is az egész napom, amikor megtudtam, az egy nagyon frusztrált nap volt, és emlékszem, hogy nagyon kerestem saját magamat ebben a helyzetben, és az ő temetése nem egy hagyományos temetés volt, hanem fent az erdőben Piliscsaba fölött a hamvait beleszorták a földbe, és egy fát ültettek a helyére, vagy a tetejére. Én voltam hagyományos temetéseken, voltam olyan temetésen is, ahol urnát kellett vinnem, meg voltam olyan, ahol koporsót vittek előttem, és itt éreztem először azt, vagy ez volt az első olyan élményem, amikor azt éreztem, hogy bár mi már nem találkozunk vele, mi már nem fogjuk megfogni a kezét, mi már nem fogunk beszélgetni vele, de mégis valamilyen módon tovább él, és nem egyszerűen tovább él, hanem ráadásul a környezetünkben él tovább. És az egy program, amit azóta is csinálunk, hogy időnként felmegyünk ehhez a fához, és megnézzük, hogy szépen nő, vannak levelei, virágzik tavasszal. Egyrészt egy közösségi élmény továbbra is maga a szertartás része, hogy csak így elmegyünk és megnézzük, és közben pedig közel is tartjuk magunkhoz az emléket, a gyászt magát és az életnek a folyását.
Ez volt a Válaszutak, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Én Luca vagyok, és ma itt volt velem
Kinga,
Benedek
és Máté.
Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok az adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.